Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztus által. Mert ő benne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Amen. Isten tiszteletünk elején az 50. Zsoltár első versének éneklésével kezdjük az Urunk magasztalását. Az 50. Zsoltár első verse így kezdődik: az erős Isten uraknak ura. Gyülekezet foglalja el helyét, és folytassuk Isten tiszteletünket énekmondással. Énekeljük a 266. dicséretünknek mind a 4 versét. A 266. dicséret így kezdődik: egek nagy királya, magasztalunk téged, térjen nevedre dicséret.
Thank you.
Fohászkodjunk közösen fennállva. Ami segítségünk jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz Istentől. Ámen. Hallgassa meg a gyülekezet Istennek írott igéjét, amint az írva található Pálnak a Filippibeliekhez írott levelében, a Filippibeliekhez írt levél 4. fejezetében, a 4. fejezet 7. versében. Ezért tehát, testvéreim, akiket szerettek, és akik után vágyódom, örömöm és koronám, így maradjatok meg az Úrban, szeretteim. Evódiát intem, és Szüntükét is intem, hogy legyen közöttük egyetértés az Úrban. Sőt, téged is kérlek, hűséges munkatársam, segíts nekik, akik együtt küzdöttek velem az evangéliumért, Kelemennel és a többi munkatársammal is, akiknek a neve benne van az élet könyvében. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt. Az Úr közel. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben, mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. A gyülekezet hallotta Istennek igéjét, helyünket elfoglalva, feleljünk rá imádságban közösen. Nagy vagy, Uram, és igen, igen méltó minden dicséretre. Nagy a te hatalmad, és bölcsességednek nincs határa. És látjuk azt a mi életünkön, hogy mennyire sóvárgunk utánad, hogy rádöbbenünk halandó voltunkra, bűneinkre, és rádöbbenünk mindarra, hogy mindezért a te fiat tett elégtételt. És mégis, amikor már az új ember lakozik bennünk, újra és újra felülkerekedik az óember. Kérünk, hogy ahogy ígérted, úgy küld el a te lelkedet, amelyről tudjuk, és tudjuk rólad is, hogy a lélek fú, nem tudjuk honnan jön, s hová megy. Mégis bízunk abban, hogy könyörgésünk eljut hozzád, hogy jelen vagy itt közöttünk, hogy megadod mindenkinek azt a tanítást, azt az útmutatást, amire szüksége van. Kérünk így vigasztalást, bátorítást, megerősítést. Kérünk, hiszen te ismersz bennünket, te alkottál bennünket, te látod mindazt, ahogy állunk most a hit dolgaiban. Kérünk, hogy ébreszd föl bennünk magasztalásod örömét, mert magadnak teremtettél bennünket, és nyugtalan a szívünk, még meg nem nyugszik benned. Keresünk, Uram, és békét szeretnénk találni nálad. Kérünk, hogy világosíts meg minket. Szentlélek, Úristen, szállj le mi ránk, és tedd élővé és hatóvá bennünk a te ígédet. Ámen. Az ige hirdetésre készülve fohászkodjunk közösen imádságban is, éneklésben is a 265. dicséretünknek az első versének éneklésével. Az első vers így kezdődik: hagyjad az Úr Istenre te minden utadat.
Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, az az ige, amelynek alapján Isten szent lelke segítségül hívásával bizonyságot kívánok tenni előttetek, megírva található Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írott második levele, 13. fejezetének 11. versében a következőképpen. Végül testvéreim, örüljetek! Állítsátok helyre a jó rendet magatok között, fogadjátok el az intést, jussatok egyetértésre, éljetek békességben. Akkor a szeretet és békesség Istene veletek lesz. Eddig Isten írott igéje, foglaljuk el a helyünket. Egy héttel ezelőtt, itt a vasárnapi Isten tiszteletünkön arra a kérdésre kerestük a választ, hogy mi a gyülekezet Istentől kapott küldetése, célja, amelyet csak az egyház teljesíthet. És láttuk, mindenek előtt az, hogy Isten dicsőségére legyünk. Csodálatos feladatunk tehát, és kiváltságunk is, hogy mi magasztalhatjuk, dicsőíthetjük az Istent, nem csak szavakkal, hanem az egész életünkkel. Ebből azonban az is következik, hogy küldetésünk része, hogy közösség legyünk az Úrban. Akkor Pál apostolnak a korintusiakhoz írt levelei alapján azt vizsgáltuk meg a teljesség igénye nélkül, hogy mi rombolhatja e közösséget? Mi akadályozhatja ennek a közösségnek az erősödését? Pál apostol ilyeneket írt a korintusi gyülekezetnek: félek, hogy viszálykodás, irítség, harag, önzés, rágalmazás, vádaskodás, felfuvalkodás, pártoskodás lesz közöttetek. Ez utóbbiról, tehát a pártoskodásról bővebben is szólt, hiszen ilyen hangok, ilyen mondatok hangzottak el a gyülekezetben, hogy én Pálé vagyok, én Apollósé, én Kéfásé, én pedig a Krisztusé. Azt is láttuk, és Pál leveleiből kiderül az is, erről a korintusi gyülekezetről, hogy még a hívők életébe is utat talált az erkölcsi romlás. És az apostol figyelmeztette az olvasóit, és bennünket is figyelmeztetett arra, hogy ezek a bűnök, és itt tulajdonképpen egy listát adott elénk, amelynek az élén ott állt ez, hogy paráznak, aztán az, hogy bálványimádók, de hogy ezek a bűnök nem csak az elkövetők életét és sorsát rontják meg, hanem az egész gyülekezetre, tehát a közösségre is romboló hatással vannak. És hogy mennyire, annak szemléltetésére a kovászt, az élesztőt emlegeti. Milyen kicsi elég belőle a tészta megkeresztésére, ezt a háziasszonyok különösképpen is tudják. És azt írja az apostol a folytatásban, hogy így járja át a rossz, a gonosz is, az egyes ember bűne is az egész gyülekezetet. Mit tehetünk azért? És ez is kérdés volt a múltkor, hogy valóban közösség legyünk az Úrban. És ekkor hangzottak Pál apostolnak e szavai, amelyeket most is felolvastam. Végül, testvéreim, örüljetek! Állítsátok helyre a jó rendet magatok között, fogadjátok el az intést, jussatok egyetértésre, éljetek békességben, akkor a szeretet és a békesség Istene veletek lesz. Múlt vasárnap csak néhány mondatot fűztem mindegyikhez, azt ígérve, hogy a következő vasárnapokon sorba vesszük külön-külön mindegyiket. Ma tehát az elsőről gondolkodjunk el, ez így hangzott, örüljetek. De nem kakukktojás ez a szó, hogy örüljetek ebben a felsorolásban. Gondolok itt a teszteknek azon feladataira, amelyekben ki kell választani azt a szót, amelyik a megadott sorba nem illik bele. Örülni? Akkor, amikor éppen inteni kell a gyülekezetet? Inteni kell őket, hogy állítsák helyre a jó rendet maguk között? Amikor bajok vannak, nyomorúságok támadnak a gyülekezetben, bűnök rombolják a közösséget? Ilyen helyzetben örülni? Bevallom, hogy először én is átsiklottam e szó fölött, és elkezdtem a másodikon töprengeni azon, hogy mit jelent a jó rend helyreállítása, és hogy hogyan lehetséges az. De aztán mégiscsak vissza kellett térnem ehhez az elsőhöz, mert rá kellett döbbennem arra, hogy igazából ez az alap. Örüljetek! És innen kiindulva, erre az alapra helyezkedve, lehetséges mindaz, ami a felsorolásban ezután következik. De hát, mit is jelent akkor ez, vagy hogyan is lehetséges egyáltalán az, hogy ilyen helyzetekben is, ilyen körülmények között is örüljünk? És akkor a leges-legelső örömhír számunkra ezzel kapcsolatban az, és most egy picit másképp rendezem a mondatot, hogy ilyen körülmények között is lehet öröm a szívünkben. Tudom, hogy a kérdések még mindig ott vannak bennünk, mint ahogy bennem is ott volt, hogy öröm akkor, amikor küzdködöm a saját bűneimmel, a saját nyomorúságaimmal éppen. Vagy akkor, amikor a körülöttünk levők vétkei és gyengeségei elszomorítanak bennünket. Vagy lehet, hogy még nehézséget is okoznak nekünk. Örülni akkor is, amikor aggódva nézzük a gyülekezetünkben jelentkező feszültségeket, szeretetlen megnyilvánulásokat. Akkor is örülni, amikor talán emberekben csalódunk, vagy éppen megütközünk valamilyen megnyilvánulásokon. Hát az ilyen helyzetekben mi inkább elkeseredünk, szomorúak leszünk, elcsükkedünk, kétségbe esünk. Nagyon jól tudja ezt a mi Úrunk is, és nagyon jól tudta ezt Pál apostol is az ő szolgája, hiszen ő maga is tapasztalta ezt. És tudta, hogy éppen ezért van szükség a buzdításra, örüljetek. Ezért kell neki ebbe a mondatba is beleírnia ezt a szót, örüljetek. Mégis örüljetek. Mindennek ellenére örüljetek. Vagyis ne engedjétek, hogy rátok telepedjenek a nyomorúságaitok, hogy eluralkodjon rajtatok a keserűség, a kétségbeesés, eluralkodjanak rajtatok a félelmek. Ha olvassuk az apostolok cselekedetéről írott könyvet, illetve az apostol leveleit, akkor láthatjuk azt, hogy igazából ő példát is adott erre, és az ő élete. Ez a példa pedig mutatja számunkra azt, hogy igenis lehetséges ez. Bármennyire elképzelhetetlen, lehetséges. Pál apostol nem engedte, hogy rátelepedjenek a nyomorúságai, pedig bőven volt része ilyenekben. Nem foglalkozott a nyomorúságaival, nem azokkal foglalkozott, hanem mivel? A küldetésével. Tudta azt, hogy Jézus elküldte őt, hogy az a Jézus küldte el, akié minden hatalom menjen és földön. És tudta azt is, hogy az elveszett embertársaihoz küldte. Tudta, azért küldte Jézus őt ezekhez az emberekhez, hogy megnyissa a szemüket, hogy a sötétségből a világosságba, a sátán rabságából az élő Istenhez térjenek, hogy boldog legyen az életük már itt a földön, bajok és nehézségek közepette is, és legyen nekik már itt örök életük. Ez az ő feladata, hogy erről beszéljen Istennek a csodálatos, nagy-nagy szabadító tettéről, amely által mindez lehetséges. És az apostol akárhová nézett, mindenütt elveszett embereket látott. Tehát akárhová került, mindenütt végezhette a küldetését. Még akkor is, hogyha egy börtönőrrel volt éppen összeláncolva, őt is Jézushoz vezethette. A Filippi beliekhez írt levele, amelyből hangzott az első ige szakasz hozzánk, éppen ilyen körülmények között, börtönben keletkezett. És ajánlom a testvéreknek azt, hogy vegyük majd a kezünkbe, akár ma este, és olvassuk végig ezt a levelet, azt a levelet, amelyet tehát börtönben írt az apostol, és akkor megláthatjuk, hogy tényleg nem engedte, hogy eluralkodjék rajta a keserűség vagy a panasz. Nem panaszkodik, de nem is vádol másokat amiatt, hogy neki rossz dolga van. Az meg eszébe sem jut, hogy Istent vádolja, mint ahogy mi nem egyszer tesszük Isten káromló, hitetlen módon. A korintusiakhoz írott levélből azt is megtudjuk, hogy gyógyíthatatlan betegséggel küszködött az apostol. És nem engedte, hogy elhatalmasodjon rajta annak a tudata, hogy beteg vagyok. Hogy ezt sem bírom, azt sem bírom, nem vállalom, mert gyenge vagyok. A küldetése töltötte be az apostolt, és így a betegségnek már nem volt akkora súlya. Akik szeretnék, hogy Pálhoz hasonlóan a nyomorúságaik ne telepedjenek rájuk, azok különösképpen is figyeljenek, és gondoljanak vissza az először hallott ige szakaszra, arra, amelyet a Filippi beliekhez írt levélből olvastunk, és ahol ezt írta az apostol, semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben, mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. Nagyon remélem azt, hogy sokan tapasztaltuk már, és tapasztaljuk szüntelen, mekkora ajándék az számunkra, hogy mi imádságban odafordulhatunk az Úrhoz. Hogy egyáltalán Jézus Krisztus által az ő gyermekei lehetünk, és mint atyánkkal beszélgethetünk vele. És minden alkalmat megragadhatunk arra, hogy beszélgethessünk vele. Az Ószövetség többször használja az imádságra ezt a kifejezést, kiöntötte szívét az Úrnak, ami éppen benne van. Nyomasztanak elrontott dolgaim, elhibázott döntéseim, talán az egész elrontott életem, vagy szenvedek mások mulasztásai, vétkei miatt, megbántottak és kesergek, elmondom az én mennyei atyámnak. Kinek mondjam el, ha nem annak, aki a legközelebb van hozzám, és aki a leginkább tud segíteni rajtam is, de nem csak rajtam, hanem a helyzeten is, meg azokon is, akiket érint ez az egész. És nem várom meg vele a vasárnapot, amikor ide jöhetek az Úrházába, és semmiképpen nem mondom azt, hogy majd, holnap, hanem lehetőleg azonnal odaviszem az Úr elé. Miközben szidnak talán, megaláznak, vagy igazságtalanul bánnak velem, imádkozom. És könyörgök értük is, akik ezt cselekszik. Miközben hallom a rossz híreket egymás után, bőven van belőlük, tapasztaljuk mindnyájan. Imádság lesz ezekből is. De ha nem is szakadt rám az ég, akkor is megszólítom őt. Lehet, hogy éppen a 40-es buszon kapaszkodva. Beszélgetek az atyámmal, mert szeretem. És nem úgy van az, hogy akiket szeretünk, azokkal szívesen beszélgetünk? Ha igazán szeretjük az Urat, akkor vele is szívesen beszélgetünk. Beszélgetünk vele, mert a közelében vagyunk, mert érdemes vele mindent megbeszélni. Óriási kiváltság ez. És mi pedig élünk ezzel a lehetőséggel. Az imádság az Istennel való kapcsolat alapja. Az Úron való függés kifejezése. Lelki szemeink és füleink odafordítása az Úrhoz. Isten vezetésének felismerése is. Csak így lehetséges, csak imádkozó emberekként várhatjuk. Sőt, hogy imádkozunk vagy nem, az valójában arról beszél, hogy várjuk-e, hogy szóljon az Úr, vagy pedig nélküle akarjuk megtervezni és élni az életünket. Kívánjuk-e hallani az ő hangját, vagy pedig nem vagyunk kíváncsiak arra, amit a jó pásztor mond. Aki nem akarja elszalasztani azt, amit az Úr mond, az imádságos életet él. Imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, írta az apostol a Filippi belieknek, de hangzik ez most hozzánk is. Hogyan öntsük ki szívünket az Úr előtt? Éppen erről van itt szó. Hálaadással. Hálaadással tárjátok oda a ti kéréseiteket. szép példákat találhatunk erre nézve a Szentírásban. Ezékiás királyról olvashatjuk például azt, hogy amikor nagy bajba került, mert az ellenség váratlanul megtámadta, levelet kapott tőlük, amelyben ultimátum szerepelt, akkor bement az Úr templomába, kitárta ezt a tekercset az Úr előtt, és még mielőtt elmondta a keserves helyzetét meg kérését, azelőtt megvallotta Izrael Istene hatalmát és erejét, és a belé vetett bizalmát. Vagyis a legnagyobb bajban is arra figyelt mindenek előtt, hogy ki is az ő Istene. Az úri imádságban, amit sokszor elimádkozunk, ugyanezt figyelhetjük meg. Jézus tanított vele bennünket imádkozni. Ő adja elénk ezt a mintát. Próbáljuk meg mi is a saját szavainkkal is gyakorolni ezt. Hogy imádságainkban kerüljön első helyre az Atya személye, az ő tulajdonságai és tettei, hogy ki is ő, és mit tett értem és velem. Magasztaljuk őt, adjunk neki hálát mindezekért, és tapasztalni fogjuk, hogy közben megnyílik a szívünk az Úr előtt. Megnyílik úgy, mint a bezárt ablak, amikor kinyitjuk, és a dohos, elhasznált levegőjű szobába, életünkbe beárad a tavasz friss levegője. Az Isten jelenlétének, az Isten jóságának, az Isten békességének és derűjének éltető napsugara. És akkor a kéréseink is utána már egészen másképpen hangzanak el. Mert amíg nem tudunk igazán hálát adni, akkor bizony, és addig sokszor megtörténik az, hogy kérjünk mi valamit az Úrtól, de nem hisszük igazán, hogy teljesíteni tudja. De hogyha hálaadással tárjuk elé a kéréseinket, akkor a belé vetett bizalmunk is megerősödik, és tudjuk igazán hinni, hogy neki van hatalma megcselekedni azt, ha az megegyezik az ő tetszésével, akkor megadja azt nekünk. Ezért biztat a zsoltáros bennünket, a 37. zsoltárban így, gyönyörködjél az Úrban, és megadja neked szíved kéréseit. Gyönyörködjél az Úrban. Vigyük most ezt el így, zárjuk a szívünkbe, és gyakoroljuk, és aztán meglátjuk, és a következő vasárnapokon majd erről lesz szó, hogy hogyan rendeződhet életünk is, közösségünkben is, ha felborul a rend, hogyan állhat helyre, hogyha erre az alapra helyezkedünk, hogyha gyönyörködünk az Úrban, és örülünk az Úrban. Legyen így. Amen. 475. dicséretünket keressük meg, és az első két verszakát énekeljük. 475. énekünk így kezdődik. Imádkozzatok és buzgón kérjetek, bűnös voltunkért, Uram, ó, ne vess meg!
Thank you.
Urunk Istenünk, hadd áldjunk és magasztaljunk most téged azért, hogy te nem csak jó tanácsokat, útmutatást adsz nekünk, hanem lehetővé is teszed számunkra, hogy tudjunk engedni ezeknek a tanácsoknak, hogy ez valósággá válhasson az életünkben. Köszönjük neked, hogy így hallhattuk most is ezt a buzdítást, örüljetek. Vagy a másik igében, a Filippi beliekhez írott levélben, örüljetek az Úrban, mindenkor örüljetek. Hiszen tényleg úgy vagyunk mi az örömmel, hogy csak akkor tudunk örülni, amikor valami jó dolog történik velünk, vagy a szeretteinkkel, vagy körülöttünk, amikor sikerül valami, amikor elérhetünk valamit, amire úgy vágytunk, sikerül megvalósítani. És ehhez hasonló dolgoknak tudunk mi örülni. De amint a körülményünk rosszabbra fordul, amint akadályokba ütközünk, amint az emberek nem úgy közelednek hozzánk, ahogy mi azt szeretnénk, akkor az örömünk olyan hamar elillan. Köszönjük neked, hogy te olyan örömet kínálsz nekünk, és a veled való közösségben olyan örömre találhatunk, amely nem a körülményektől függ, mert ennek az örömnek a forrása te magad vagy. Köszönjük neked, Urunk, hogy ezért ez az öröm, ez a belső derű ott lehet bennünk mindig. Ott lehet bennünk a viharok közepette is, ott lehet bennünk még akkor is, amikor szenvedéseket kell elhordoznunk. Amikor talán a szemeinkből könnyek potyognak, de mégis belül átélhetjük a te békességedet. Mégis megmaradhatunk kiegyensúlyozottaknak, és nem kell, hogy összeroppanjunk. Köszönjük neked, Urunk, ezt. És köszönjük, hogy megmutattad most nekünk azt is, hogy milyen nagy ajándék az imádság, az, hogy nem csak te szólítasz meg bennünket, hanem mi válaszolhatunk, mi is odafordulhatunk hozzád, hogy beszélgethetünk veled. És köszönjük neked, hogy megláthattuk, hogyha készek vagyunk így odavinni eléd mindent, valóban kiönteni a szívünket, akkor te szent lelked által meg tudod erősíteni bennünk újra ezt az örömöt, ami belőled fakad, akkor újra meg tudod erősíteni a békességet bennünk. Köszönjük, Urunk, és arra kérünk, segíts nekünk, hogy ez mindennapjaink részévé válhasson, hogy bármi ér bennünket, bármi történik velünk, azzal valóban hozzád forduljunk rögtön, és mondjuk el neked. És köszönjük, Urunk, hogy az életünk is így gyógyulhat. Köszönjük neked, hogy így állhat helyre a rend személyes életünkben is, de a családunkban is. És köszönjük, hogy így lehet rend a gyülekezetben is. Hogyha mi tudunk igazán benne gyönyörködni, hogyha mi mindent eléd viszünk. Urunk, segíts nekünk, hogy kitartóak lehessünk az imádkozásban, és segíts abban is, hogy ne csak akkor rohanjunk hozzád, amikor bajok vannak, hanem tényleg átélhessük, hogy milyen csodálatos, hogy te mennyei édesatyánk vagy, és mi bármikor beszélgethetünk veled. Ó, bárcsak fellángolhatna a szívünkben az irántad való szeretet még jobban, hogy így fordulhassunk oda hozzád, átélve azt, hogy milyen jó veled beszélgetni, Akkor is, amikor éppen nem szorongatnak bennünket, akkor is, amikor süt fölöttünk a nap. Milyen jó ezt is elmondani neked, és hálát adni neked. Könyörülj meg rajtunk, hogy a hálaadás az egyre erősebb lehessen bennünk. És köszönjük, hogyha a hálánkat kifejezzük, elmondjuk neked, akkor azzal is árad a te jóságodnak, békességednek éltető napsugara az életünkbe. Köszönjük neked, Urunk, így most ezeket az ígéket. Segíts, hogy a szívünkbe zárva elvihessük, és megmaradhassanak ezek bennünk, és élhessünk így. Kérünk téged, áld meg egész gyülekezetünket, azokat is, akik most nincsenek itt. Áld meg, kérünk, egyházunkat, népünket. Könyörülj meg rajtunk, hogy olyan nép lehessünk, akik gyönyörködni tudnak benned, akik egyáltalán meglátják már a láthatatlant is, és akik a te hívó szavadra igennel válaszolnak. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat, és kérünk arra is, hogy áld meg a rám következő napokat, az ünnepre való készülésünket. Áld meg pünkösdünket, hadd áradhasson a te lelked itt is, szabadon, és teremtse újjá az életünket, frissítsen fel. Kérünk téged, Urunk, hogy a te újjáteremtő munkádat hadd tapasztalhassuk meg minél többen. És imádkozunk azokért is, akik pünköstkor fognak majd felnőtt konfirmandusként bizonyságot tenni hitükről. Vezesd őket is, áld meg őket is, kérünk. Maradj velünk mindnyájunkkal, kegyelmeddel. Ámen. Együtt imádkozzuk a mi Urunk Jézus Krisztusunktól tanult imát. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Néhány testvérünk a gyülekezetből április végén, illetve május legelején meglátogatta a nagyszülősi református gyülekezetet. Most ők szeretnének röviden beszámolni erről az útról, illetve az ott tapasztaltakról.
Három napot töltöttünk kint Kárpátalján. Így év a presbiter testvérünk szervezésében. Köszönöm neki a szervező munkáját, és azért, hogy velünk tartott. Röviden számolnék be dolgozók. A határátkelés az eléggé számomra mosolyogtatóra sikerült. Néhányszor visszaszorították az egyik autónkat, akivel mentünk. De különösebb problémát nem okozott, tényleg most, hogy fakasztó volt. Az első nap legnagyobb problémája az a vereckei hágyó meglátogatása volt. Némi nehézség árán találtunk oda. Az utak és az úti az utánnál próbálják kívánni hallottak maguk után. Egész Ukrajnára talán jellemző, hogy nem lehet úszva meg a kormány, gyakorlatilag rendőrök kicsit nem lehet látni. Különösen meglepő volt számomra, hogy a makadámoknak is alig nevezhető a hágóhoz fölvezető, de a magyar történelmi emlékében fölvezető úton, viszont fogalmazunk úgy, hogy lesben álltak néhányan, és figyelték, hogy a magyarok rendben vonulnak-e föl, és rendben vonulnak el. A hágó az 300 méter magasan található. Itt egy félbe hagyott, tehát forzó magyar történelmi emlékhely van, amit 1996-ban a kárpátályi magyar kultúrás egyesület állított fel, hogy amire fenten állunk, tehát konfirmáson gyerelek közöli képfordulóján. Ekkor a felállítást megtalálták, gyakorlatilag lezárták az egész korszakát, ahol a légvilágon erdélyen és fákon kívül semmi sem található, mégis nagyon fontos volt nekik, hogy ne lehessen beszélni az emléknővet. Hát ilyeténképpen ez egy komoly magyar történelmi emlékhelyé vált, nagyon-nagyon szívben egyetlő volt a sok nemzeti szívű szalag, amit az egyeti is fogadtunk, amivel föl van részítve ez, ez az emlékhely. És még inkább szívben egyetlő volt legalábbis én számomra, hogy ebben az elhamarolt csonka országban is azért van annyi magyar, akik oda elmennek, ha kell gyalog, ha kell autóval vagy autóbusszal, mert az emlékhely környékén hosszú sorban jöttek, mentek a magyarok is adották le tiszteleteket a honfoglalóseink iránt. A háború után elfoglaltak szálláshelyüket nagyszülősök, és ha jól emlékszem, aznap este már nem volt programunk, viszont másnap szintén történelmi emlékhelyeket kellett. Reggel, ez volt április 30-a, vasárnap reggel volt. Istentiszteleten vettünk részt, amiről a Pépeci György lelkész úr számol majd le, részt csütészetesebben. Ezt követően a busztán mentünk, meglátogattuk a rongárat, ezután egy üdülő tavat kerestünk fel, majd Visket. Viska arra rendetes, hogy egy gyönyörű református temploma van, és a református templom tényleg egy szinte mesesszerű harmonikus környezetbe beágyazva. Előtte egy emlékmű található az Erdőleg háromnapos mosolyogos Málenki robotról életben, soha vissza nem tért emberek emlékére. Ezt követően este a református parókián egy beszélgetésre került sor, talán tiszteletes úr ezt is érinti majd, és hamarabb már az május elsőjén vízli és sör helyett felkerestük Munkács várát, ahol szintén nagyon szép magyar történelmi emlékeket vagy emlékeket látni, nem tudom, hogy mondjam, szobrokat, emléktáblákat lehet látni, szintén a kárpátaljai magyar kultúrás egyesület szponzorálta a szolgálatokról, nem kis hazai magyar támogatással. Ezt követően hazavághattunk autóikkal, és megdöbbenesen konstatáltuk, hogy itt Magyarországon egész végig nagyon rossz idő volt. Minket úrunk áldása kísért, végig is több szerettünk volna, ezt teljesen szó szerint kell érteni, nagyon szép időt tudtunk hoztam érteni. És itt a látodnám azt, hogy kérdezik a szeretésnek.
Én úgy vagyok vele, gondolkozva az elmúlt napok, hetek történéseiről, a kárpátaljai útról, hogy nehéz közömbösnek maradni, nehéz indulatok nélkül megnyilvánulni, gondolkodni arról az állapotról, amelyben azok a magyarok élnek ott Kárpátalján, nehéz körülmények között, nehéz élethelyzetben, ugyanakkor viszont hatalmas vendégszeretettel fogadtak, vártak bennünket. Az ember szíve elszorul, amikor látja, hogy ők mennyire ragaszkodnak a hitükhöz, az Istenükhöz. Szíró Béla, nagykörösi református lelkész elmondta, hogy hála Istennek minden vasárnap megtelik a templom, 300 ember minden vasárnap az Isten tiszteletre összegyűl. Ez most is így volt, amikor ott tartózkodtunk, ezen az Isten tiszteleten most én prédikáltam, és az Isten tisztelet után köszöntő szavakat hallottunk, először egy német lelkipásztor hölgytől, ugyanis volt egy német vendég küldöttség a gyülekezetben, és utána pedig én is pár szóba bemutattam a budaörsi gyülekezetet, a budaörsi reformátusság történetéről szóltam néhány szót, és a gyülekezeti jó kívánságait adtam át. Azután pedig az ottani tiszteletes úr, Cirok Béla beszélt. Hát bizony az ő szavai sem lehet közönösen hallgatni, nem lehetett közönösen hallgatni. Ez a Nagyszőlős, ez egy kis város, a létszáma Budaörshöz hasonlítható, olyan 25 ezeres körülbelül, és ennek valamivel több mint 20%-a magyar. Szóval Ciro Béla nagy tiszteletű úr elmondta, hogy hát az ő helyzetük az meglehetősen kilátástalan, hiszen fogynak, de hála Istennek a templomot még meg tudják tölteni, és hát Isten kegyelmében bízva reménykednek a jövőben. Számomra a szép tájak és történelmi emlékművek mellett igazán ezt a kárpátaljai utat az emberekkel való találkozást tette varázslatossá, igazán élményszerűbbé. Említettem már, hogy milyen nagy szeretettel fogadtak bennünket ezek az ottani emberek, és hazajöve megfogalmazódik, vagy megszületik az emberbe egy olyan érzés, hogy ez világgá hűtője, itt Magyarországon mindenkinek, gyertek el és nézzétek meg, hogy magyarok élnek ott, akiknek hatalmas a szívük, hatalmas a hitük, az elszántságuk. És az is megjegyzésre méltó, vagy megjegyzendő, hogy egyetlen egy ember szájából nem hallottam panaszt, de még csak utalás sem arra, hogy az ő helyzetük milyen nehéz, mennyire kéne őket sajnálni nekünk. Hoztam egy verset magammal, abban talán jó, hasznos, értelmes gondolatok is vannak. Református költő, Kölcsei Ferenc írta, gondolom, hogy sokan ismerjük, az a címe, hogy Hus. A huszti várba is megfordultunk, ahol Tököli Imre vitézkedett. A vers így szól, Hus düledékeiden husznak rombára megállék. Csend vala, felleg alól szállt fel az éjjé hold. Szélkele most, mint sír szelekél, s a csarnok elontott oszlopai közt lebegő rém alatt int felé, és mond, Honfi, mit ér etedő kebele romok ornán? Régi korágya felé visszamerengni mit ér? Messze jövendővel, komolyan vesz össze jelenkor. Has, alkos, gyarapíts, s a haza fényre derül. Hát én úgy gondolom, hogy mi Jézus Krisztus megváltó gyermekei, akkor tehetünk értük valamit igazán, hogyha imádkozni merünk nemzettársaikért, azokért, akik a határon túlra sorultak, és azokért, akik itt élnek velünk együtt. Ez egy nagyon fontos küldetés, nagyon fontos szolgálat, tegyük így.
Még egy magasztalat tennék hozzá, elnézést akartam mondani. Rengeteg fénykép és videófelvételt és tudom hallani is erről az alkalomról. Az Isten tisztelet az meghallgatható az interneten, vagy akár itt talán a tempóban is ezt számítógépen, ami az alakszakban található. Tervezzük egy még általunk sem ismert időpontban egy hosszabb beszámoló. Én is annyira szöveg a lényeges, hanem a képek és a képek magukért beszélnek egy ilyennek a meghallgatását. Az időpontot még nem ismerem, de szeretettel hívok mindenkit erre a majdani alkalomra, majd hirdetjük fel ott.
Köszönjük szépen, mi is a beszámolót. És sok szeretettel hívom a testvéreket a ránk következő napok gyülekezeti alkalmaira is. Pünköst hetében vagyunk, leszünk, ezért minden este hétfőtől péntekig 6 órai kezdettel Isten tiszteletet tartunk itt a templomban. Külön szeretném a testvérek figyelmét felhívni arra, hogy ezeknek az alkalmaknak a végén lehetőség lesz arra, hogy közösen imádkozzunk a lélek kiáradásáért a gyülekezetünkre. Olyan jó lenne, hogyha Isten így áldaná meg számunkra ezt a mostani pünköstöt, hogy átélhetnénk mi is ezt a csodát hatalmasan. Így várunk tehát mindenkit, hétfőtől péntekig este 6 órai kezdettel tartandó Isten tiszteleteinkre ide a templomunkba. Pünkösd első és második napján is 10 órától Isten tiszteletet tartunk, mindkét alkalommal megterítjük az Úrnak szent asztalát is. Ahogyan azt már az elmúlt vasárnap is hirdettem, pünkösd első napján, tehát vasárnap kerül sor a felnőtt konfirmandus testvéreinknek a bizonyságtételére, hitvallására, hordozzuk őket is imádságainkban. Most is, mint ahogy azt szoktuk tenni, ünnepek alkalmával kérésre beteg, idős testvéreinknek házhoz visszük az úrvacsorát. Tessenek jelezni ezt nekünk, erre kérünk mindenkit. Hirdetem azt is, hogy ma délután 4 órai kezdettel kerül sor a tanévzáró családi istentiszteletünkre. Erről az alkalomra vendégeket is várunk, az Óbudai Református Gyülekezet ifjúságából jönnek közénk testvérek, akik báb előadással szolgálnak itt nekünk. Hívunk és várunk mindenkit. Múltkor is elmondtam, de most is hadd mondjam azt, hogy ne úgy vegyük ezt az alkalmat, hogy ez a hittanos gyermeket meg az ő családjék alkalma, és nekünk ehhez semmi közünk, mert ez nem így van. Hiszen a mi gyülekezetünk hittanos gyermekei hozzánk tartoznak, fontosak számunkra, remélem, hogy így van. Tehát arra kérek mindenkit, aki csak teheti, hogy jöjjön vissza délután is. Adjunk hálát együtt a hittanos gyerekekkel, meg hallgassuk együtt ezt az evangelizáló jellegű báb előadást. Szeretett vendégség is követi ezt az alkalmat, ezért kérem, hogy aki teheti, az egy pányér süteménnyel járuljon hozzá az alkalmunkhoz. Nyári gyülekezeti csendes hetünkre még főleg gyermekek és fiatalok jelentkezését várjuk, illetve kérnénk azoktól a testvérektől, akik már jelentkeztek, de még nem fizették be a részvételi díjat, hogy tegyék ezt meg. Köszönjük szépen! Hirdetem azt, hogy elkészült a pünkösdi hírlevelünk, sajnos is ez a mi mulasztásunk, és azért bocsánatot is kérünk, hogy késve jelent meg ez a pünkösdi hírlevél, így már nem tettük őket borítékba. De megtalálhatjuk hátul, és kérek mindenkit, hogy a sajátunkat mindenképpen vigyük el, illetve saját magunk számára vigyünk el, és az utcánkban lakóknak, mindazoknak, akiket ismerünk, akikről tudjuk, hogy hol laknak, vigyünk és adjunk ezekből. Nagy örömmel hirdetem azt is, hogy tegnap itt a templomunkban házasságukra Isten áldását kérték Beke Enikő és Homonnai Ádám, akik immár néhány hónapja a gyülekezetünknek tagjai is, tehát az örömünk az még nagyobb volt, hogy olyan testvérek álltak ide, akik nem csak most az esküvő alkalmával jöttek el az Istenházába, hanem vasárnaponként is láthatjuk őket. Útravalóul Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első levele, első fejezete 9. versét, illetve a 4. fejezet első 2 versét kapták. Hű az Isten, aki elhívott titeket az ő fiával, Jézus Krisztussal, a mi Urunkkal való közösségre. Úgy tekintsen minket minden ember, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárait. Márpedig a sáfároktól elsősorban azt követelik, hogy mindegyikük hűségesnek bizonyuljon. Kísérje valóban Isten áldása az ő közös életüket. Hirdetem azt is, hogy a Budaörsi Evangélikus templomban ma este 7 órai kezdettel Petrobán Mária orgonahang versenye lesz. Az adakozás lehetőségét is említem. Gondoljunk a mi Urunk Jézus Krisztusunk jótéteményére, aki gazdag lévén szegényé lett érettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodhassunk. Az elmúlt vasárnapi perselypénzünk 14.040 forint volt, a diakónia feliratú perselyben pedig 8.120 forint volt. Isten áldja meg a jókedvű adakozókat. Most pedig a 294. énekünket keressük meg. és énekeljük végig, mind a három verszakával, a harmadikat majd fennállva, 294. dicséretünk így kezdődik, Jézus igazságom, este kelve várom, áldó szavadat, a te jelenléted megvidámít, éltet, bátor szívet ad. Mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Ámen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.